Kegyelem nékünk és békesség attól, aki volt, aki van, és aki eljövendő az Úrtól. Szeretettel köszöntök mindenkit Isten tiszteletünkön. Istennek szent lelke száll le most mi közénk. Szenteld meg szívünket, szenteld meg előtted való tiszteletünket. Amen. Hallgassuk meg testvérek Isten igéjét úgy, amint írva található Mózes első könyvében, az első fejezet 26-tól 31-ig terjedő verseiben. Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön mozgó minden élő lényen. Azután ezt mondta Isten. Nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van. Mindez legyen a ti eledeletek. Minden földi állatnak, az ég minden madarának, és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt, és úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel, 6. napom. Isten tegye áldottá szívünkben a hallott szent igét, hogy teremjünk bőgyümölcsöt, ami Úrunk dicsőségére, ezért imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy együtt lehetünk itt a templomban. Olyan jó olvasni, hallani a te igédet, hogyan teremtetted meg az embert. És jó látni az összefoglalót. Látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Urunk, biztosan fantasztikus volt gyönyörködni a megteremtett világban, a bűn nélküliségben, annak szépségében, amire most romlott voltában, és még mindig mi magunk is rácsodálkozunk. Ugyanakkor mégis úgy állunk itt előtted, Urunk, mint akik ennek a földnek, ennek a világnak nem csak a szépségével, hanem a fájdalmával is találkozunk. Itt állunk, Urunk, többen ebben a templomban a gyásznak a fájdalmával. A héten több család is meg kellett, hogy álljon ravatal mellett. Kérünk, vigasztald őket. A te kegyelmedet áraszt ki rájuk most is, amikor nagyon nehéz jónak és szépnek látni a világot. Kérünk, Urunk, tedd hálássá a szívüket, elment szerettük élete miatt. Hadd legyenek ebben is vigasztaló kegyelmed részesei. De különösen azért könyörgünk, hogy te magad töltsd be a hiányt a szívükben. És ugyanígy könyörgünk mindazokért, akik valaha valakit elveszítettek, légy mellettük, vigasztald őket. Légy a betegekkel, a kórházban levőkkel, különösen könyörgünk azért az egykori presbiterért, aki most is kórházban van. Segíts, hogy minél hamarabb helyre jöhessen és hazaérhessen. Imádkozunk, Urunk, ugyanakkor, hogy tedd a szívünket egyé, akár örömmel, akár bánattal jöttünk, most hadd tudjuk megüresíteni magunkat, és elfogadni vigasztaló, megerősítő, megboldogító üzenetedet. Hisszük, hogy van elkészített igéd a számunkra, használd fel ebben az ige hirdetőjét, s tégy bennünket alkalmassá, készségessé, befogadni, de meg is tartani azt. Az Úr Jézusért könyörgünk, hallgass meg. Amen.
Szentelje meg bennünket Isten az igazsággal, az ő ígéje igazság. Ezt ma reggel Pál apostolnak a Korintusbeliekhez írott második levele 3. fejezetének a 12-től a 18-ig tartó verseiből olvassuk. Mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes nyíltsággal szólunk, és nem úgy, mint Mózes, aki lepletett az arcára, hogy ne lássák Izrael fiai a mulandó dicsőség végét. De az ő gondolkozásuk eltompult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel mind a mai napig felfedetlenül megmarad, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Sőt, mindmáig valahányszor Mózest olvassák, leper van a szívükön. De ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig, miközben fedetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Ezt az utolsó verset hadd olvassam újra. Mi pedig, miközben fedetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Eddig a felolvasott ige, gyülekezet foglalja el a helyet. Kedves testvéreim, Wilhelm Busch, ez a német lelkipásztor, ige hirdető írja le a következő történetet. Behívtunk valakit ebédre, mert látszott rajta, hogy szüksége van rá. Erős testalkatú fiatal ember volt, a ruhája szakadt, elnyűjt, cipője is szakadozott. Na de hát ez betudható a munkanélküliségnek, az utcán való életnek, ez érthető. De a tekintete, abban volt valami megrázó. Jellegtelen vonások, ködös arc, valahol mélyen magában hordozta azt a zabolátlan életet, ami mögötte volt már. Gyorsan kanalazta a levest, igyekezett minél hamarabb túl lenni az evésen, aztán felállt, csendesen nyújtotta a kezét, és indulni készült. Én is nyújtottam a kezem, de mielőtt elengedtem volna, akaratlanul is kifakadt belőlem egy mondat: ember, maga Isten képét hordozhatná, mivé tette a bűn az ön arcát? Nagy szemekkel nézett rám, aztán elment úgy, ahogy jött. Én is tovább indultam, és régen elfelejtettem a történetet. De két évvel később valahol Dél-Németországban egy gyülekezetben szolgáltam, és az egyik istentisztelet után oda jött hozzám egy idősebb gyülekezeti tag, és azt mondta nekem: tiszteletes úr, hadd mondjam el önnek, hogy egy ideje minden nap imádkozom az ön szolgálatáért. Hát ez nagyon kedves, mondja a lelkész, szükségem is van erre, de hát árulj el, hogy mi indította erre. Hát megvan a maga története, mondja a lelkész. Tudja, van egy kis üzletem, ahova újra és újra betérnek olyanok kisebb furgonokkal, akik valamit eladni szeretnének, és aztán kínálják a portékájukat, hogy tegyem át és adjam tovább. Van köztük egy fiatal ember. Jó kiállású, de nem is ez az érdekes, hanem az arca. Kedves, megnyerő, és valami mély békességet hordoz. Egy idő után, miután többször jött már, behívtam egy kávéra, kevesen voltak akkoriban a boltban, és leültünk egy kicsit beszélgetni. És miközben beszélgetünk, azt mondja nekem: valószínűleg nem hiszi el rólam, hogy két esztendővel ezelőtt mélyen elzüllött utcai kéregető voltam. Hát ez tényleg nem, mondja az illető. És hogy is volt ez? És elkezdte sorolni, hogyan veszett össze már gyerekként a szüleivel, hogy hagyta ott őket, indult el a nagyvárosban, járta végig mindazt, ami ezzel az élettel belejár, és kóstolt bele, és süllyedt egyre lejjebb, lépésről lépésre. Míg nem valaki behívott ebédre, és amikor el akartam jönni, ennyit mondott nekem: ember, maga Isten képét hordozhatná, mivé tette a bűn az ön arcát. És mint valami villámcsapás, úgy érdez. Mint akit reflektorfénybe állítanak, és egyszerre láttam csak ugyan a saját életemet, és Isten ítéletét éreztem ezen az életen. Hogy jutottam ki a házból, arra nem emlékszem. Csak mentem tovább, kóvályogtam valahogy, mentem, úgy, ahogy azelőtt, és kerestem. Mert ez a mondat nem hagyott nyugton. Kerestem, még valakit találtam, aki elvezetett ahhoz, aki helyre tudja állítani ezt a képet. Jézushoz. Örültünk a történetnek, aztán, amikor útra indultunk volna, mondja a lelkész, együtt azokra gondoltunk, akik most akár nagy, akár kisebb városoknak az utcáit, vagy éppen csak a háznak a kövezetét így járják maguk is. Talán messzinek érezzük magunktól ezt a történetet, ha az arcokra nézek, legyen áldott Isten, hogy nem ezt hirdetik, de valahol mégis tükrözi azt a hiányt, azt az elvesztett arcot, amelyet természetünktől fogva már nem hordozunk. Nem így születünk erre a világra. És amikor érezzük ennek a hiányát, a szükségét, akkor az ember ösztönösen is, akaratlanul is megpróbálja ezt pótolni. Valami olyan arcot fölvenni, a heti igével, történetekkel élve felépíteni, ami valahol mégis ezt hirdeti, ezt jelzi. Lehet ilyen célja annak, ami egyébként csak ugyan fontos és szükséges, az ápoltságnak, az udvariasságnak, egy-egy gesztusnak, a kor ízlésének megfelelő öltözködésnek, viselkedésnek. Mégis takarhat ez valami egészen mást is. Középiskolás koromban volt egyfajta jelszó ez, a művelt ember nem kérdez és nem csodálkozik. Nem árulja el a tudatlanságát, a kérdéseit, mert azt kell, hogy hirdesse, hogy ő mindent tud, és mindenre fel van készülve. Ideává lehetnek ilyen körülmények között emberi tulajdonságok, akár a magabiztosság, egyfajta kifelé sugárzott fölény, látszólagos békesség, vagy akár közöny, akit nem hat meg és nem érdekel az, ami körülötte történik, ő fölött áll ezeknek. Megpróbál az ember valami ilyesmit felépíteni, valahol el is várja ezt a világ, megjelenni, nem igazán előnyös, nem célszerű másképpen. Valahol az Isten képű helyett már-már istenivé lenni. Mindez jelzi azt az érzést, hogy valami nincs rendben. Valamit pótolni kell, valamit takarni kell, legalább a látszatát felépíteni ennek. De hát akárhogy igyekszik, akárhogy törekszik erre az ember, átlátszik. Másokon hamarabb észrevesszük, mint saját magunkon. Valahol ott van az arcunkon az, ami belül van. Minden lepel ellenére. Akár az elégedettség, akár az elégedetlenség, akár a vágyak, akár az, hogy feladott már valaki valamit, a csalódás, a szenvedélyek, vagy éppen az, amit éppen szeretne az ember elérni. Nos, hát ebben a környezetben, ebben az életben különösen biztató az, amit Pál apostol mond. Mi pedig, miközben fedetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét mindnyájan, mi is ugyanarra képre formálódunk át az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. Mózesre hivatkozik az előző versekben, aki amikor lejött a Sinai hegyről, ahol Istennel találkozott, ahol Isten a 10 parancsolatot elmondta, rábízta, akkor sugázott az arca. Valamit lehozott magával az arcán is, abból a dicsőségből, amivel, pontosabban, akivel találkozott. De egyfelől azért, mert ez mások számára ijesztő volt, másfelől pedig azért, mert tudta, hogy ez hamar elmúlik, ezért leplet tett az arcára, hogy az emberek ezt ne lássák. Ne lássák azt, hogy ez milyen hamar az enyészeté lesz. Pál boldogan vall arról a dicsőségről, ami nem múlik el ilyen hamar. Nem is ijesztő mások számára. Nem ő fogalmaz így, János, Jézus Krisztusnak a tanítványa, az ige testé lett, és láttuk az ő dicsőségét. Mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Pál is ezzel a Jézussal találkozott. Ez az arc tündöklött fel előtte is. Ez nézett ő rá, nem megsemmisítő dicsőséggel, hanem telve volt kegyelemmel és igazsággal. És most az látszik az ő arcán is, a Pálén, ahogyan Jézus viszonyult hozzá. Mert meglátszik az emberen az, hogy kire néz, és mire néz. Sokszor, ha utcán megszólít az ember valakit, vagy csak köszön neki, úgy meglepetten látjuk az arcának a változását. Miért? Mert ahhoz igazodik, amit rajtam lát. Akár ha szomorú vagyok, akár ha örülök, valamit visszasugároz belőle. Manapság nagyon gyakori jelenet, hogy valaki képernyőt néz. Hát nem csak otthon, hanem akár útközben is, vagy munkahelyen, vagy máshol. És aki a képernyőt nem látja, de szemből látja az illetőt, sokszor látszik rajta, hogy mit néz. Mert visszatükröződik. Nem csak a fény, meg az árnyék, hanem az is, amit néz az ember, ami ott történik. Érdekes, hogy ami így visszatükröződik, az maga is aztán visszahat a másikra. Ha tovább indulunk erről az Isten tiszteletről, és valahol egymás szemébe nézünk, akkor nem mindegy, hogy mi fog látszani. Na hát Isten erre akar készíteni. Erre akar felkészíteni bennünket. Ezért nem mindegy, hogy itt az Isten tiszteleten mi nyugszik meg a tekintetünk. Ki nyugszik meg. Hát ha német lelkészt említettem, hadd említsek egy másikat is, Paul Gerhardtot. Több éneke is benne van az énekes könyvünkben. Régebben élt ő. De ha ezeket az énekeket elolvassuk, akkor valahol ugyanez jelenik meg. Nagyon szívesen ír Jézusról. Majd énekeljük is a 329. dicséretet. Ahogyan odaáll Jézusnak a jászol bölcsője elé, legalábbis képzeletben, de annál valóságosabban, és azt mondja, csak nézlek boldog szívvel, és nem győzlek nézni téged. Szóm és erőm mind oly kevés, hogy elmondhassa néked, bár felfoghatna tégedet az ember szív és ismeret, hogy megfejthesse titkod. De ugyanígy áll meg Jézus keresztje alatt is, a 341. dicséret, és ott is várja azt, hogy a te kegyelmet sugározzék felém. Igen. Hogyan valósulhat ez meg? A héten többször hivatkoztam már arra, hogy aki vágyik arra, hogy kiformálódjék benne Krisztus, hogy valahol a Krisztus képét hordozza és hirdesse, annak Isten nagyon fontossá teszi az ígét. Mert ő abban jelenik meg előttünk. Fontos az a tudatos ige olvasás, hogy úgy szeretnék megállni előtte, hogy közben kérem, várom, hogy az ő dicsősége sugározzék felém. Valamit úgy megérteni belőle, valahogy úgy megismerni őt, egy-egy vonását, egy-egy szavát, mondatát, ígéretét, hogy azon keresztül így töltekezhessen be a szívem. Ilyen tudatos idefigyelésre biztat az Isten tiszteleten, ami mindig több annál, hogy emberileg történik valami, szavak hangzanak el, éneklünk valamit. Szeretne segíteni ezeknek így a mélyére nézni. Keresni benne azt, hogy Isten dicsősége, Isten szeretete sugárzik felénk. Biztat erre abban az imádságban, ahol az imádság nem csak elsorolás annak, hogy éppen mire van szükségem, hanem szeretnék közösségben lenni vele. Ha nem is emberileg, de mégis a szemébe nézni, és beszélgetni vele. És ebben a közösségben, ebben a meghitt közösségben elmondani azt, amit érzek, amit átélek, amire nézve bocsánatot kérek, ami szükségem, ami fájdalmam, és engedni azt, hogy ő ezekre válaszoljon. És miközben válaszol, a közben valamit átélni ebből a dicsőségből. Aztán biztat arra, hogy az eseményekben, amelyek nem csak vasárnap, hanem hétköznap is történnek velünk, valahol így keresni, így felismerni az ő jelenlétét és az ő kilétét. És biztat arra a szolgálatra, amelyik ugyanebben a közösségben történik, és ha ő ott van, akkor ott is meg kell, hogy jelenjen valami ebből. Ahogyan munkálkodik, ahogyan előttem jár, ahogyan figyelmeztet, ahogyan erőt ad, és akarja, engedi, hogy abból, ami így sugárzik felém, amivel újra és újra töltekezhetem, abból valami visszasugározzék. Mi pedig, miközben fedetlen arccal tükrözzük vissza az ő dicsőségét. De Pál folytatja, ugyanarra képre formálódunk az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Pál tovább megy annál, mint hogy valaki a képernyőt nézi, vagy valakivel találkozik, és visszatükröződik rajta valami abból, amit látott. Hogy ez át is formál. Egészen. Isten akarata ez. A Rómabeliekhez írott levélben azt mondja, akiket kiválasztott, azokról el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez. A héten hallottunk arról, hogy ez ott történhet meg, ahol valaki nem maga akar már valamit felépíteni, ahol valaki nem maga akar érvényesülni, valamit megvalósítani, hanem átadja a helyet. És azt a helyet az Úr betölti, és ott az ő kiléte látszik már meg. Milyen arc? Itt azt olvastuk, kegyelmes és irgalmas. Máshol azt mondja, legyetek tehát ti is irgalmasok, mint ahogy a ti mennyei atyátok irgalmas. Vagy hallottuk a héten, legyetek szentek, mert én szent vagyok. Jézus azt mondja, tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok a ti lelketeknek. Valahol mégis ez is tudatos építkezés. De nem abban a formában, hogy én kialakítok egy külsőt, természetet, megjelenési formát, viselkedést, hanem hogy tudatosan vágyom arra, hogy az övé jelenjen meg bennem. Egyfajta átöltözés ez, átalakulás, úgy, ahogy Pál erről a Kolossé beliekhez írott levélben ír, kemény szavak ezek, öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul, a paráznaságot, tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és kapzsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik az Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek. Most azonban vessétek el magatoktól mindezt, a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az Isten káromlást, és szátokból a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi ember cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Öltsetek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentei és szerettei, könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott ti nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. A Krisztus békessége uralkodjék a ti szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben. Krisztus él bennem. Hallottuk Pálról tegnap. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. És ha erre vágyom, akkor fontosak lesznek a visszajelzések. Az is, ami ebben megerősít, hogy valami már nem belőlem sugárzik, hanem a Krisztus jelenlétét érzékelheti más. De fontos lesz az is, ami az ellenkezőjéről tanúskodik. Hogy ott csak én szóltam, én viselkedtem, én akartam valamit elérni, én akartam valakit a magam képére formálni, és ennek szomorú jelei vannak. De fontos, hogy kérjem, Uram, segíts most ezen a helyen, hogy ne ez érvényesüljön, hanem neked tudjak helyet adni. Isten nem akar olyan színfalakat, ami mögött nincs semmi, vagy ami mögött egészen más van, ami csak eltakar valamit. Az átformált, vagy a formálódó élet, a formálódó belső, az, ami hiteles, és áldott képet sugároz kifelé. Még ennyit tesz hozzá Pál, tehát mi is, miközben fedetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra képre formálódunk át, az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Emberiből az Istenibe, az Úr lelke által. Úgy, ahogy azt ő akarja és munkálja, de amibe be akar vonni bennünket is. Az Úr lelke által. De ne feledd, a tükör csak azt tükrözi vissza, amit lát, ami felé fordul. Így tükrözhet, és így formálódhat az Isten képére. A mai világban egyfajta kulcsszó az arculat. Vannak olyan cégek, amelyek kifejezetten az arculat formálást kínálják, akár vállalkozónak, akár vállalatnak, vagy olyan embernek, aki meg akar jelenni mások előtt. Isten lelke nem üzleti alapon végzi ezt. A legnemesebb módon kínálja föl és végzi. Krisztus által, akiben elhívott erre, aki az életét adta ezért, és aki azt ígérte, hogy ennek érdekében velünk lesz minden napon a világ végezetéig. Munkálkodik ezen, hűséggel, lépésről lépésre. Akire nézve az az ígéretünk van, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, az el is végzi a Krisztus napjára. Hát indulj, és hordozd boldogan, áldottan az ő képét. Imádkozzunk! Urunk Jézus Krisztus, szeretnénk mi is csendben megállni előtted, és a tekintetedbe nézni. Áldunk téged, hogy soha nem mesterkedtél azon, hogy az emberek azt lássák rajtad, amit látni szeretnének. Nem arra törekedtél, hogy eleget tégy az emberi elvárásoknak, de áldunk téged, hogy mindabban, amit mondtál, ahogyan viselkedtél, ahogy emberekhez viszonyultál, láthatták Isten testet öltött dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Ragyogtasd ránk is ezt a kegyelmet. Hadd töltekezzünk be így bocsánatoddal, a tőled való tisztaság hadd járját az életünket, tisztíts meg, oldozd fel bennünket. És kérünk, hogy töltsd be a tőled való élettel is, amely hordozza és hirdeti alkotunk dicsőségét, azt, amire formált bennünket. Állíts helyre ezt bennünk. Könyörülj rajtunk mindazokban, amit hordozunk, amiben átéltük a magunk tehetetlenségét, amiben be kellett látnunk a saját engedetlenségeinket. Formálj át, hogy valami abból láthassék már meg, amit te végeztél. Köszönjük, hogy szolgálatot bíztál ránk, de áld meg bennünket, hogy ne magunkat hirdessük. Ne magunk akarjunk valamit elérni, embereket a magunk képére formálni, hanem hadd figyeljünk te rád. Hadd tükrözzük, hordozzuk, hirdessük a te szeretetedet, a te dicsőségedet, a te kegyelmességedet. Áld meg, amikor tovább indulunk az Isten tiszteletről, és őrizd meg ebben bennünket. Tarts meg azt a vágyat bennünk, hogy vágyjunk rád figyelni, veled indulni, veled szólni, cselekedni, élni. És kérünk is azokért, akik úgy érzik, hogy távol van tőlük, nem csak a te dicsőséged, hanem a jelenléted, a segítséged is, akik egyedül vannak, akár magányban, akár nehézségben, akár betegségben, akár gyászban, akár megoldatlan emberi kérdésekben. Könyörülj rajtuk, és állj meg mellettük úgy, hogy felismerhessék jelenlétedet, hatalmadat, szeretetedet, dicsőségedet. Köszönjük azt, amire elhívtál, amire teremtettél, és amire újjáteremtesz bennünket. Hadd látszék meg a te műved rajtunk. Áldj meg ezzel, kérünk. Amen. Imádkozzunk úgy, ahogyan erre Jézus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom, a dicsőség mindörökké. Titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt. Erősítse meg a ti szíveteket, és tegyen titeket fedhetetlenné a szent életben. Ővé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen. Hadd tartsam még magammal szólt annyi időre, hogy megköszönjem a gyülekezet kedves meghívását. Kívánom, hogy Isten áldja meg a testvérek életét, szolgálatát, és hadd látszék meg az életünkön az, amiről az ige hirdetésben szó volt, amire Isten hív bennünket. És ehelyen szeretném a Sárospataki Teológia nevében megköszönni azt a két harmóniumot is, amit a gyülekezet volt kedves az intézményünknek ajándékozni. Kívánjuk, hogy ez is valami olyan szerepet tölthessen be, ami Isten dicsőségét hirdeti.
Köszönjük szépen mi is a hirdetett igét, nem csak ma, hanem az elmúlt estéken. Nagyon örülünk, hogy elfogadta meghívásunkat Pásztor Gyula nagytiszteletű úr, Sárospataki Református Teológiai Akadémia tanára, aki egyébként szolgálatunk kezdetén egy éven át a felügyelő lelkészünk volt, hiszen Szuhogyon volt lelkipásztor, mi pedig Komjáti körzetben kezdtük a szolgálatot. Isten áldását kívánjuk a szeretteire, családjára és az ősi Alma Máterre, aminek mi is feleségemmel együtt hallgatói voltunk. Isten legyen gyülekezetünk őriző és megtartó pásztora.